Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leó pápa a Szent Péter téren ma mondott beszédében. 14. Leó pápa a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, hogy az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. A katolikus egyházfő elmondta, hogy döbbenten figyeli a Közel-Keleten és a világ más részein pusztító háborúkat. Nem hallgathatunk ilyen sok ember szenvedése, konfliktusok ártatlan áldozatai láttán. A nekik okozott sebek az egész emberiség sebei, mondta 14. Leó pápa. Emiatt hangsúlyosan ismét arra kérek mindenkit, hogy legyen álhatatos az imádságban, hogy vége legyen az ellenségeskedésnek, és hogy fáradozzon az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapuló béke megteremtésén. Kuba hónapok óta nem importált olajat. Januárban Donald Trump blokádot rendelt el, szankciókkal fenyegetve minden olyan országot, amely üzemanyagot ad el a szigetnek. A kubai Unión Electrica szombat délután a sziget villamos energiarendszerének teljes lekapcsolását jelentette be. Az Energia és Bányászati Múzeum szerint az ok egy meghibásodott egység volt a Camagüey hőerőműben, amely dominó hatást indított el és magával rántotta a hálózat többi részét. Havanna utcái néhány órán belül félhomályba borultak, a lakosok mobiltelefonok fényénél közlekedtek, akár csak az előző héten. Egyre gyakrabban ismétlődik meg ez a helyzet. Ez már a harmadik országos áramszünet márciusban, és a hetedik 2024. októbere óta. A nemzeti villamosenergia rendszer helyreállítása mindig lassú folyamat. Először az egyszerűbb termelő kapacitásokat kell beindítani, és fokozatosan kisebb területeket visszakapcsolni, amíg újra árammal lehet ellátni a nagy hőerőműveket, amelyek a rendszer szívét jelentik. Egyensúlyát vesztette a körösvidéki vízgazdálkodás, fogalmazott az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese az Inforádióban. A térségben a félhalmi holtágnak van meghatározó szerepe ökológiai és mezőgazdasági, illetve vízkárelhárítási szempontból is. A félhalmi holtág egy 9 kilométeres szakasz a sebeskörös és a kettőskörös összefolyás alatt, a hármaskörös a bal partján, aminek a vízpótlását és vízminőségének helyreállítását fogják egy projekt keretében megvalósítani, közölte Gacsályi József hangsúlyozva, a félhalmi holtág revitalizációja nem öntözésfejlesztési projekt, hanem vízgazdálkodási fejlesztés, ami összefüggésben van a Vizet a tájba programmal, mely lényege, hogy a vízkészletekkel térben, időben, ott és akkor gazdálkodjanak, ahogy rendelkezésre áll. A tározókapacitás bővítésével a tiszai, illetve a körösi vízkészleteknek a betározására nyílik lehetőség, majd annak a továbbhasznosítására nem csak mezőgazdasági, de ökológiai szempontból is, magyarázta a szakember. A jövőben egyetlen pillantással eldönthető lesz a boltok polcai előtt, mi készült magyar munkával és magyar tudással. Az Agrárminisztérium a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal bevonásával megkezdte egy új állami eredet tanúsító védjegy elkészítését, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, az egységes rendszer célja, hogy a vásárlók számára a jövőben a minőség mellett a hazai eredet garanciájának is legyen egy szimbóluma, amely tovább erősíti a termelők, a kereskedők és a vásárlók bizalmát. A tárcavezető jelezte, a rendszer kialakításánál a kiváló minőségű élelmiszervédjegy tapasztalataira támaszkodnak. Híreink végén az időjárásról. Általában felhős marad az ég, ugyanakkor északkeleten akár huzamosabb időre felszakadhat, csökkenhet a felhőzet. Jelentéktelen csapadék csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás döntően gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 1 és 7 fok között várható, de a kevésbé felhős északkeleti tájakon néhol akár több fokkal fagypont alá is sülhet a levegő. Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs atya márciusi emlékezése a Szent Ferenc évben. Ferenc a szíve mélyéig megrendült ember, aki Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza. A Vatikáni Rádió magyar adásának felkérésére Barsi Balázs Ferences atya havunként egy alkalommal a hónap utolsó vasárnapján emlékezést tart Szent Ferenc életéről. Mint ismeretes, a 2025-ös rendes szent év lezárása után a Ferences család kérésére különleges jubileumi évet hirdettek meg Assisi Szent Ferenc halála 800. évfordulója alkalmából. 1226. október 3-án ment át Ferenc atyánk ebből a világból Isten országába, és így született a tranzitus ünnepe. Időközben az Assisi Szent Konvent nagy ajándékot adott a Poverello tisztelő világnak, amikor február 21-én a Szent Ferenc Bazilika kriptájának kősírját megbontva kiemelték és üvegkoporsóba helyezték a Szent földi maradványait, hogy a Bazilika altemplomában a főoltár elé kihelyezett osztenzórium előtt a hívek imádkozhassanak és közbenjárását kérhessék. Balázs atya Szent Ferenc megtérését járja körül, keresi a nyitját ennek a rendkívüli eseménynek, melyben Francesco saját képtelenségének megtapasztalása után lett képessé Isten megszólító szeretetének befogadására. Mostani harmadik emlékezésében Balázs atya az isteni kegyelem csodálatos működését tárja elénk, amely földrengésszerűen megrendíti az ember lelkét, hogy az készté váljon beállni Isten kegyelmi rendjébe, ahogy ez aztán Szent Ferenccel történt. Most hallgassák meg Balázs atya emlékezését Szent Ferencről, aki szíve mélyéig megrendül, és Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza.
Kedves testvérek! Szent Ferenc atyánk halálának 800. évfordulóját ünnepeljük. Mit üzen Szent Ferenc halála nekünk, a 21. századi embereknek? Egyáltalán. Van-e üzenete az emberi halálnak az emberi élet számára? Van. Sőt, csak annak van lényegi üzenete, mert az élet lényegére kérdez rá a halálunk. Egy szép régi magyar kifejezés jut az eszembe, gyerekkoromban többször hallottam a halállal kapcsolatban. Jaj, szegény Pali bácsi, annyi szenvedés után megtért az Úrhoz. Hűha. Megtérés viszont alapjában nem a halál önmagában, nem a halál eseményében van. Ha a halált, főleg ha a halált, az ember élet abszolút pusztulásának tekintjük. Egyébként az állat nem hal meg. Már a halál szó is jelzi azt az áthidalhatatlan szakadékot, ami az ember és az állat között van. az állat elpusztul. Az ember viszont meghal. Tehát van egy kimondatlan meggyőződése az emberiségnek, amely szerint az ember nem pusztul el úgy, mint az állat. Persze a halál után életre valójában, életre vonatkozóan, az egészséges ember azt mondja, hogy nem kívánom. Itt most az egész, a szavak csodálatosak. Egészséges ember, azt hittem, hogy egész. Egy ember a maga egészére hallgat, akkor nem kívánkozik arra, hogy a lelke tovább éljen, a teste meg elrohadjon. Ha az ember nem szakadt volna el Istentől, akkor a megszentelő kegyelem állapotában az átmenet, a tranzitus az örökké valóságba se lett volna a test és a lélek szétszakadása. Hát itt érintjük megint azt a hihetetlen bizonyítékot, hogy a dogmák közül, a keresztény hitnek a nagy igazságai közül minden összefügg. Az, hogy Mária testestül, lelkestül felvétettett a mennybe. 1955-ben hirdette ki 12. Pius. Egyébként mindig vallották. Ha egyszer kegyelemmel teljes, akkor nem szakadt el az Istentől. Ő léte első pillanatától megkapta az Istennel való közösséget, a paradicsomi állapotot, Szentfia kereszthalálának érdemeinek hátrafelé történő kiáradásában. Tehát az egészséges ember, aki nem szakadt el a teremtőjétől, az nem akar csak félig élni örökké. Hát itt készen kellene állni egy nagy keresésre. Ahogy Franz Rosenzweig mondja, hogy nem a haláltól félünk, hanem attól, hogy szét leszünk szakadva, ez nem normális. De hol van annak a lehetőségéről is szó az egész szellemtörténetben, ameddig csak vissza tudunk nyúlni, hogy az ember testestül, lelkestül megmenekül. Ez is egy óriási bizonyíték Krisztus mellett. Olyan, mint mikor az Úr Jézus beszél az élet kenyeréről, hogy aki nem eszi az emberfi a testét, és nem iszza a bérét, nem lesz abban élet. És sokan azt mondták, kemény beszéd ez, vagyis nem fogadható el. És elmentek. És oda fordul az apostolokhoz, ti is el akartok menni? Nem von vissza semmit abból, amit mondott, és szabadon hagyja őket. Ilyen zseniális csak egy galileai halász lehet, ahova a keresésbe a filozófusok, meg az úgynevezett sok intellektuál nem jut el, hogy hová menjünk. Nem értem. De te örök életet adsz, és testről beszélsz. Maradunk. Neked örök életet adó igéid vannak. Tehát akit megérint az emberben levő végtelen vágyakozás tudata, és az, hogy ez a végtelenségre való vágyakozás beteljesíthetetlen saját erőből, és az emberiség együttes kutatásai se fogják beteljesíteni, akkor ez az ember megrendül. Egyébként csak a megrendült ember a hiteles. Ez nem azt jelenti, hogy megijed, nem azt jelenti, hogy lelkesedik, mert egy pozitív megrendülés is van. A megrendülés, hát a rendül, hát az, hogy megrendül a földrengés, valami iszonyatos bizonytalanság, a megrendült embert az jellemzi, hogy nem mehet tovább azon az úton, amelyen eddig ment, hanem keres egy utat. Szent Pál apostol, megrendült ember. Az első keresztények. És Ferenc. Figyelni, hogy van-e egy új útra vezető hang. És van. Az ember általában kívül keres egy utat, hogy kívül kimondja meg, vagy rátalálok-e a természet tudomány eszközeivel? Erre a kérdésre választ nem fog rátalálni. Ferenc zseniális, mert belül keresi. Az ám az érdekes, hogy mikor találkozik az emberi mélységgel, azzal a végtelen magánnyal, vágyainak a végtelenségével, és az, hogy ezt nem lehet kielégíteni, tehát lehetetlen, akkor mit ír Celánói? Hogy menten nekilátott, rossz irányt vett lelkiismeretének helyes irányba terelésére. Tehát érdekes, nem úgy, mint Szent Ágoston, ahogy azt mondja, ó, örök szép és szépség, mi későn kezdtelek szeretni téged, én kívül kerestelek, és te belül vártál rám. És ebben szupermodern Szent Ferenc. Ezért ugyanez a pápa, aki most Ferences évén nyilvánította a 800 éves évfordulót, ugyanez a pápa Szent John Henry Newman-t egyháztanítóvá nevezte ki, aki azt mondta, hogy az Isten bizonyítékok, hát vannak, Szent Tamás öt útját, és sok nem lehet megkerülni. De ha valaki megkerüli, akkor is rátalálhat arra, hogy létezik egy teremtő. Római levélben olvassuk, és ez dogma, az első vatikáni zsinat mondta ki. De Newmannek nem tetszik, ő modern ember. Azt mondja, hogy az, hogy létezik egy teremtő, hát jó, hát akkor az út van, én meg itt vagyok. Őt a kapcsolat érdekli. És elkezdik kutatni, hogy kinek a hangja az ott bennem. Mert azt mondja, hogy nincs appelláta. Ágnes asszony balladája, meg a többi ez szerint érvényes is, 5000 év múlva is, ha lesz ember, meg fogja érteni. Nem hagyja nyugodtan az a belső hang. Nem is hang, de mégis üzenet. És kié? És azt mondja Newman, hogy fölöttem van, mert nincs föllebbviteli bíróság. Ez adott nyugalmat Szokratésznek a halálra, meg a szenteknek. És fölöttem van, nem az én hangon tehát kívülről van, de bennem van. Ez az abszolút teológiai szupermodernség. És itt érintkezünk a nem hívőkkel is. Az Isten kapcsolat van az emberben, valami maradt. Ez egy óriási dolog. És az, hogy Ferenc, aki annyira szerette a teremtett világot, Umbria szépségét, most azt mondja, hogy mindent más színbe kezdett látni. Most azok neki már nem bizonyíték most, hanem a rossz irányt vett lelkiismeretét menten, tehát azonnal, na most ez Ferenc. A ferences lelki gyakorlat az olyan, hogy amit megértettem, azt most nem teszem meg, akkor nem vagyok ferences. De keresztény vagyok. Menten hozzálátott, mert nem az a hang ferde, hanem a hangot fogó készülék, amit eltorzít akár egy középszerű kereszténység, vagy egy teljesen istenellenes és emberellenes ideológiába születő millió film, benyomás, hangkép, még a művész is el tudja adni a lelkiismeretét. Menten hozzálátott, rossz útra tévedt lelkiismerete helyes ösvényre tereléséhez. Hát, valahogy ez minden embernek szól. A lelkiismeretben felhangzó megszólítás a pogány lelkébe is ott van. Nem ez az a pont, ahol mindenkivel lehetne beszélni? És akivel nem lehet, azért már csak imádkozni lehet. Aki azért, hogy úgy elbújjon Isten elő, ahogy még Ádámnak se sikerül, tagadja, hogy van ez a hang. Ez a tudatalatti fölbefögése, vagy mit tudom én. Iszonyatos gyalázat. Ez a bujkálás. És egyszer mégiscsak megszólalhat a hang. Csak nehogy akkor öngyilkos legyen, hogy ezt meg ezt tette, és az gyilkosság volt. Igen, Ádám most szólítja az Úr, ez azt jelenti, hogy minden bűnbe esett és eredeti bűnben levő Ádámot, vagyis a földből alkottottakat vagyis az embert szólítja Isten. Igen, de ki ez a hang? És itt kezdődik az a nagy esemény, hogy Ábrahámot megszólítja. És úgy mutatkozik be, hogy én neked egy utat írok le, veled leszek, mindig veled leszek. És egy utódodban megáldom a föld minden népét, nem csak a te nemzetségedet, hanem az összes embert. Tehát kinyitja az ígéreteivel a történelmet. Itt kezdődik a történelem. Az elég csak körfogás volt, körforgás. Nincs olyan nap alatt. Egyszerűen Marx azt nem tudja, hogy hát zsidóként tudhatta volna, hogy a modern történetírás az nem jelenthetett volna meg, ha Isten nem szól Ábrahámhoz. És az az érdekes, hogy nyilván, hogy Ábrahám nem, hogy mondjam én, monoteista volt, tehát elméletileg egy Isten van, hanem azt többet nem törődök a kis istenekkel, nincsenek számomra. Mert az örökkévaló, aki megszólított, az velem jár. Márpedig az istenek helyi istenek. És kinyitotta a jövőt. És ebben a szóban hangzanak el a proféták szavai. És mire hívja? Már Ábrahámot, szövetséget kötünk. Először ez a szövetség, ez tulajdonképpen katonai. Mikor a Hús utcát csinál, elvágják az állatokat, jobbról belül egy utcát csinálnak, és átvonul, de Ábrahám nem csak maga a tűz, Isten. Hát az Jézus teste, Jézus húsa, ahol átvonult az Isten, és megvalósította a szövetséget. Itt kezdődik a szövetség. Tehát azért szól, hogy vele kapcsolatba lépjen. És Mózessel kihirdeti a törvényeket. De azzal kezdődik, hogy én vagyok, aki kiszabadítottalak téged Egyiptomból. Tehát nem törvényeket ad, hanem mint azt mondaná, hogy amit én tettem vele, te is azt tedd. Én nem engedtem, hogy téged megöljenek Egyiptomból. Te se ölj. Én nem törtem meg a szövetséget. Te se törd meg a házassági szövetséget. Én nem hazudtam neked a proféták által, mondja az Úr, stb. Én nem kívánom a te javaidat, a szívedet kívánom. És a szövetség. És mit mond Jézus? Ez az új és örök szövetség. Mert mindig megszegte Izrael. Olyan becsületesek, hogy leírták, hogy már megint a bálványokhoz mentünk. De megjövendelte már Jeremiásnál, megmondta az Úr, hogy lesz egy olyan szövetség, amely örök lesz. És Jézus az utolsó vacsorán a halálát ebben értelmezte. Ez azért nem lehet megszegni, mert az ember és a isteni partner, most Jézus és az Atyaisten, a Szentlélekben, ez az emberi, ennek a személye Isten. Fölveszi a mi emberségünket. Azért véglegesen új, mert örök. Tehát Jézus maga a szövetség, Jézus a szó. Kezdetben volt az ige, Istennek van egy üzenete Istenen belül, és Isten volt ez az üzenet, ez az ige, és az ige testé lett. A názareti Jézus. Milyen lassan értik meg, pünköskor értik meg, hogy ez a három hang azonos. A lelkiismeret hangja, az Izraelnek adott proféták által Isten szava, és maga Jézus. Csak Jézus megvalósítja azt, amit ez a szó ígért, az abszolút szövetséget. Hogy én nem csak veled vagyok, hanem benned vagyok. Mindez előkészíti Szent Ferencet, ez a hatalmas keresés előkészíti, hogy jól ki lesz üresítve arra, hogy meghallja, ha keresztre feszített, majd San Damianóban szól hozzá. Persze ennek a keresésnek voltak bizonyos állomásai, amiket majd a következőben esetleg megemlít.
Balázs atya harmadik márciusi emlékedését hallották Szent Ferencről. Ferenc a szíve mélyéig megrendült ember, aki Isten segítségével menten hozzáfog, hogy rossz irányt vett lelkismeretét rendbe hozza címmel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszönni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallják.
Kedves hallgatóink, 180 évvel ezelőtt, 1846-ban pályázta meg és nyerte el az egri főszékesegyház karmesteri állását Zsaskovszky Ferenc, aki 1819-ben született Alsó-Kubinban. Már 7 éves korában olyan jól orgonált, hogy kántorként dolgozó édesapját, idős Zsaskovszky Endrét helyettesítette a templomban. Gimnáziumi tanulmányait Rózsahegyen, Vácon, Kassán végezte, majd 1840-ben Prágába ment, ahol hírneves zenészektől kapott alapos zenei kiképzést. 1846-ban választották meg Egerben főszékesegyházi karnagynak, és ettől kezdve 42 éven keresztül itt működött, és öccsével, Endrével együtt nagy érdemeket szerzett magának a katolikus egyházi zene színvonalának emelése által. Zsaskovszky Ferenc még 1844-ben kapott felkérést egy olyan énektár összeállítására, melyben egyházi énekek szerepelnek, s melyeket a kántorok és a hívek is használhatnak. A szöveget Tárkányi Béla, az ismert egri költő öntötte formába. A magyar kántoroknak ez volt az első útmutatója az egyházi énekek szabatos, egyszerűen magasztos elénekléséhez, és ehhez megfelelő orgona kíséret társult. A Tárkányi Zsaskovszky féle 1855-ben megjelent énektár az egész országban elterjedt. A család másik jeles tagja, ifjú Zsaskovszky Endre, 1824-ben született Alsó-Kubinban. Ő is Prágában tanult orgonistának, majd a főszékesegyház orgonistájává nevezték ki 1850-ben. Ő is Egerben élt haláláig, 1882-ig. Munkáit bátyjával együtt írta és szerezte. A prágai egyházi zeneegylet, a Salzburgi Mozarteum és a Római Zeneakadémia tiszteletbeli tagja volt. Pirker János László érsek gyakran rendezett az érseki palotában olyan színvonalas koncerteket, amelyeken részt vettek a Zsaskovszkyak. A zenekari művek mellett magánénekek, kórusművek is elhangzottak. A testvérpár tevékeny szerepet játszott az egri zenészekből összehívott zenekar szervezésében, csak úgy, mint a férfi dalárda, majd a vegyes kar létrehozásában. Később a Zsaskovszky testvérek elvállalták az énekoktatást a város Ciszterci gimnáziumában és az angol kisasszonyoknál is. Az általuk szerkesztett kiadványokat az ország szinte minden részén használták az oktatásban. Az Ének KT és a Kislantos az elemi iskolásoknak készült. A Harmónia és a Palesztrina című kötetecske válogatott egyházi és világi énekek gyűjteménye volt kórusok számára. Zsaskovszky Endre orgona játéka zenekedvelőket, kántorokat vonzott Egerbe, hogy meghallgathassák. Liszt Ferenc Pesten hallotta őt játszani, amikor báró Eötvös József lelki üdvéért mutattak be szentmisét a pesti egyetemi templomban. A szertartás keretében Mozart requiemjét adták elő, s éppen Endre játszott orgonán. Miként az akkori évkönyvek írták, Zsaskovszky Endre játéka úgy meglepte a jelenlévő Lisztet, hogy egyenesen arra kérte, ő menjen orgonálni Londonba a világkiállításra, ő képviselje Magyarországot. A Zsaskovszkyak 1865-ben a pápának is bemutatták műveiket, majd az 1872-es londoni, később az 1879-es párizsi világkiállításon is díszoklevelet, illetve érmet kaptak műveikért. Hogy Endre mennyire jól érezte magát Egerben, mi sem jelzi jobban, mint az, hogy 1861-ben a kalocsai, 1866-ban pedig a nagyváradi székesegyházaknál megüresedett karmesteri állások elfogadása érdekében keresték fel, de ő visszautasította a felkérést, mondván, hogy testvéreitől, sok ismerősétől és szülei sírjától nem akar elszakadni. Egyébként édesapjuk, az egykori kántortanító, az 1794-ben született idős Zsaskovszky Endre élete nagy részét a felvidéken, Alsó-Kubinban és Námesztón élte, csupán 1852-ben nyugdíjba vonulása után költözött Heves megye székhelyére, s bár maga is az egri főszékesegyház zenekarában hegedült, mégis elsősorban gyermekei által vált ismerté és legendássá. Kedves hallgatóink! A Zsaskovszkyak munkásságukkal megújították a katolikus liturgiát, s ehhez nagy segítséget kaptak paptestvérüktől, Józseftől, aki elsősorban papi hivatásának élt, az egri ciszterci gimnázium hittanára, majd az egri papnevelde lelkiigazgatója volt. Nyizsnyei Iván teológiai tanár írta életrajzát, amelyben úgy fogalmazott, hogy nem volt a Zsaskovszky testvéreknek olyan zenekiadványa, amely a József simító kezét ne érezte, érzékeny műtudásának hatását nélkülözte volna. Endre lángeszét, Ferenc pontos szorgalmát az ő bíráló érzéke hidalta át és hozta összhangba. Azt is megírták róla, hogy testvéreinek egyházzenei, sőt, profán zenei kiadványa is az ő lelkiismeretes tudásának köszönhetően lettek, választékosak, művészileg befejezettek. A Zsaskovszkyak koruk ismert slágerszerzői voltak. Az egyik legismertebb éneknek, az égből szállott szent kenyérnek, vagy épp a Pásztorok, pásztorok örvendező címűnek is ők voltak a szerzői, a szöveget pedig a már említett egri papköltő Tárkányi Béla írta. Felsorolni szinte lehetetlen, hogy hány kiadványuk jelent meg, amelyekkel az egyházzene egyáltalán a zene ügyét szolgálták. Talán ezzel is kellően érzékeltettem, hogy a Zsaskovszkyak maradandót alkottak. Énekeskönyveket szerkesztettek, dalokat írtak, orgonaműveket alkottak. Életük nagyon fontos része volt az ének és zeneoktatás. Kötetek sora került ki a kezük közül, amelyekkel az iskolások ének és zeneoktatását segítették. Ezek a kiadványok a kottóolvasás elsajátításától kezdve, a több szólamú megszólalásig segítséget adtak a karnagyoknak és a hangszeres zene művelőinek. Ha csak az egyházi zenéért tett fáradozásaikat néznénk, akkor is el kell mondanunk, hogy sokkal több megbecsülést, elismertséget érdemelnének, mint napjainkban tapasztalhatjuk. Ha viszont a zenei képzés megalapozásában megtapasztalt érdemeiket az ének és a hangszeres oktatás érdekében a 19. század második felében kifejtett munkásságukat tekintjük, ki kell mondanunk, Nagyon sok még a tőleszteni valója az egrieknek, az egri egyházmegyének, sőt a magyar társadalomnak is a Zsaskovszki testvérek iránt. Így kerülhetnének méltó helyre a magyar kulturális életben.
Kedves hallgatóink, Homa János hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után cseperedő műsorunkban ez alkalommal Ludányi Ágnes, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szociálpedagógiai tanszék egyetemi docensével az internetes zaklatásról beszélgetünk. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Műsorunkban ezúttal Bodnár Ágnes festőművész alkotásairól, inspirációiról és karrierjéről mesél. Két órakor ismét hírek, ezután Karitász percek című műsorunkban Tóth Balázzsal, a Budapesti Réf Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat intézményvezetőjével beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. Három órakor híreket sugárzunk, majd iránytű műsorunkkal jelentkezünk. Mai műsorunkban Kautsky Armand Jászai Mari díjas színművész mesél tovább életéről, kulisszatitkokról, fiatal színészekről és elmúlásról is. Az iránytű után Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A mai adásban először az autoimmun betegségek előrejelezhetőségéről kérdezi a kutatás szakmai vezetőjét, dr. Mezősi Emesét, a PTE egyes számú belgyógyászati klinikájának egyetemi tanárát, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsorvezetője. Ezután a krónikus obstruktív tüdőbetegségről hallhatnak. A négy órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink, a mai műsor készítésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Klész Beáta, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Németh Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, hallgasd meg a szavam. Olvasom a 129. Zsoltárban. Jevgenyi Jevtusenko írta: Mondd köszönöm a szivárgó könynek, s ne töröld sietve a szemed, hogyha sírva is létezni könnyebb. halott, aki meg nem született. Köszönd meg, ha fájdalmak facsarnak, szenvedésed is hasznodra volt. Mondd köszönöm a legárvább sorsnak, hiszen az is embernek sorsa volt. A feltámadás a jövő kulcsa. Nem fogalom, puszta idea ez, amit egy ember vágyainak legszebb óráiban megálmodott. A föltámadás Isten ígérete, amely szerint nem engedi megszűnni a közte és köztünk lévő kapcsolatot. Ennek az igazságnak biztosítéka Jézus Krisztus feltámadása. Hiszek Jézus Krisztusban és hozzátartozom. Ő a mi életünket élte. Vele új világ kezdődött, háború és éhínség, betegség és halál nélküli világ. Nála ér véget minden bűn. Keresztre feszítették, de Isten föltámasztotta a halálból, és ezzel alapozta meg szabadságunkat. Urunk, te nem akarod, hogy az ember végleges feledésbe merüljön és megsemmisüljön. Örök jövőt készítesz neki, magadhoz vonzod őt, és életet ajándékozol neki, amely soha el nem múlik. Hála neked, Urunk!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készül el.